Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 20-a péntek, reggel van 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
Milyen lesz a hétvégénk időjárásra? Száraz, napos, szép, klassz.
A hétvégén száraz, mérsékelten meleg, napos idő várható. A hajnali hőmérsékletek 10-13, a délutániak 22-26 fok között alakulnak.
És most sport.
Igen. És most sport. Jó.
Jó.
Kb.
Jó, ha jó lesz, akkor tudjuk, hogy lehet tervezni a hétvégével, remekül. Oké. Megmondjuk az elérhetőségeinket, 0636-980-980. SMS-ben érkez. Ja, hát csak egy ilyen dicsérő szavak, DJ Carpenter zenei ízlését, összeállítását és szettjét. Lorenzo Lamas dicséri, hogy yes, micsoda zene, írja ő. Aztán azt hiszem, hogy van-e esetleg útinformáció. Ja igen, György írta, hogy a Budapest Go app nem működik ma, nem adja fel a jegyet, amit tegnap vettem. Megpróbáltam, és mondanám, hogy lehet, hogy a készülékében van a baj, de mert nekem feladta, de előzetesen földobott egy üzenetet, hogy nem minden funkció működik. Tehát az egy dolog, hogy nekem feladta a jegyet, de simán lehet, hogy Györgyinek meg nem. Meg
megnézem mások, én is, mert pont tegnap vettem jegyet.
Másoknak sem. Úgyhogy egy ilyen...
Technikai probléma, hiba elhárítása, igen.
Aha.
Igen.
Szóval az van, beakadt valami az
nekem abba. Ott van a tegnap vett jegyem, de simán, igen.
De van ez a figyelmeztetés, tehát igen. Lehetséges, hogy valami központi, és nem tudom, valami helyi, vagy csak a X időben vett, vagy X helyen vett jegyek nem látszódnak. Úgyhogy reméljük, olvasolja nem sokára a BKK. Azt mondja, hogy ha lesz országos Airbnb szabály, és az olyan lesz, mint a szélkerék építési szabály, nem tiltjuk teljesen, de lehetetlen lesz megfelelni. Hát ilyet is láttunk.
Hát nem tudhatjuk, hogy milyen lesz. Azt ígérik, hogy kemény lesz, és akkor annak a turizmus kihatásait majd lehet becsülni. Valamennyi lesz, de fogalmunk nincs, hogy mennyi.
Na de nézzük, hogy az ifjúság mennyire pénzügyi tudatos, illetve, hogy milyen képzést, milyen támpontot kap ahhoz, hogy pénzügyileg tudatos legyen, és a pénzügyi műveltségét fejleszteni tudja. Hergár Eszter van itt, a pénzmúzeum igazgatója, a vendégünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, ugye az nagyon fontos, mi is sokszor elmondjuk, sőt, mi több azon vagyunk, és szerencsére elég sok fiatal hallgatónk van, mert az iskolába menet, már több visszajelzést kaptunk, sőt, volt vendégünk is, 10 éves kislány, aki hallgat minket, és szereti a műsort, és tökre örülünk neki, mert azzal, hogy próbáljuk emészhetővé, értelmetővé tenni a gazdasági tartalmat, ezzel mi is egy ilyen, kicsit egy ilyen edukatív szerepkörben is tetszelgünk, de az, hogy a fiataloknak konkrétan tényleg pénzügyi és gazdasági ismereteket adjunk át, hogy a pénzügyi tudatosság már nagyon fiatal korban megjelenjen, az nagyon fontos. Hogyan állunk ezzel, milyen szinten vannak per pillanat a fiatalok, és mi történik ez ügyben, tehát hol kapnak ők ismereteket, milyen típusú ismereteket ez ügyben?
Valóban most egy viszonylag friss felmérésről tudok beszámolni, de először a kérdésedre válaszolva, tehát a pénzügyi műveltséget egyrészt otthonról hozzuk,
az otthoni minták
lekövetésével, és a másik fontos forrás pedig az, hogy mit tanulunk ebből az iskolában. Na most mi az iskolai oktatást tudjuk elősegíteni, egyrészt tankönyvekkel, 9. évet tanulnak általános iskolában és középiskolában a diákok alapvető általános pénzügyi és gazdálkodási ismereteket elszórtan, különböző tantárgyak keretén belül. Na most ez a felmérés, ez a pénzügyi műveltség felmérés, ez a PISA felmérés, ez ebben most vett részt először Magyarország, és ez a felmérés azt mutatta, hogy a magyar diákok bizony megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben, sőt, a nemzetközi átlagnál még egy kicsit jobban is teljesítettek. Az átlag az 475 pont volt, és a magyar diákok 492 pontot szereztek. Ez persze nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni, és minden rendben van, hiszen vannak olyan területek, amit igenis fejleszteni kell. Amiben a magyar diákok jók, az, hogy ismerik a pénzügyi alapfogalmakat, például kamat, infláció, stb. Viszont amiben még feladataink vannak, az az, hogy ezeket a megszerzett ismereteket hogyan ültetik át a gyakorlatban. Tehát a pénzügyi magatartás, a megfelelő pénzügyi magatartás formálása az egy kihívás, és egyébként a tananyagban lévő példák, azok mind gyakorlatiasak, és erre utalnak, hogy az életből vett példákat gyakorolják, a diákok számolják ki, járjanak utána, nézzenek körbe egy-egy fontos pénzügyi döntés során, vagy döntés előtt. Tehát most a magyar diákok megállták a helyüket, de van még teendő.
És akkor gyanítom, a PISA-ban is olyan tesztek, vagy olyan feladatok voltak, amik inkább ilyen gyakorlatiasak, tehát szóval ilyen jó kis szöveges feladatok, amiből az derül ki, hogy mennyire tudják azt kamatoztatni, amit valahol valamilyen órán megtanultak.
Pontosan, egyébként valamennyi országban ugyanazokat a kérdéseket tették fel a diákoknak. Hát igen, ahhoz, így lehet almát az almával összehasonlítani. És például a pénzügyi ismeretek terén a magyar diákok a negyedik helyezést érték el, a negyedik legjobb helyezést.
Tehát hány országból összesen?
40 ország. Úgyhogy ez egy szép eredmény, de összességében, mert ugye a pénzügyi műveltség az nem csak a pénzügyi ismeretek, áll, hanem a pénzügyi magatartásból és az attitűdből, összességében az átlag, egy kicsit az átlag fölött teljesítettek.
És egyébként a többiek, ugye Magyarország először vett ebben részt, de összességében a negyedik mérés volt. Most mi beszálltunk, és tök jó. Igazán izgalmas lesz majd a következőben, hogy milyen változás van, de hogy a többi ország, akik benne voltak náluk is, egy az egyéb folyamatosan és egyértelmű javuló tendencia volt a pénzügyutatosságban, tehát a diákok körében egyre népszerűbb lett ez, vagy mondjuk ez nálunk látható csak?
Ugye nálunk most először volt a mérés, tehát ahogy mondod, majd a következő lesz a fontos, mert akkor látjuk, igen, ha van egy bázis.
Én csak bázis nélkül tippelem, én azt érzékelem, hogy a környezetemben, meg akik így vissza, meg az képest, amennyit mi tudtunk, ahhoz képest, igen, nyilván ez már egy nagy idő, de ahhoz képest van javulás, nyilván ténylegesen összehasonlítani majd, ha két hivatalos felmérés lett.
Tehát vannak olyan országok, ahol van javulás, vannak olyan országok, ahol nincsen. Egyébként ez érdekes, most néztük meg, hogy mely országokban kötelező tantárgy, vagy kötelező a pénzügyi ismeretek tanítása. Például Görögországban kötelező, de Németországban például nem, de egyébként egyre több országban kötelező, általános iskolában is, és középiskolában is. Tehát ez hozzá tartozik egy ország versenyképességéhez is, hogy a fiatalok alapvető gazdálkodási és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. Most majd meglátjuk a következőt, hogy a magyar diákok hogyan fejlődtek. Az viszont örömteli, hogy mi általában minden évben nézzük azt, hogy mennyire érdekli a gyerekeket ez a téma.
Ezt akartam pont kérdezni, mert az jutott eszembe, hogy úgy akartam feltenni a kérdést, hogy ez úgy működik, mint az én koromban, vagy az én időmben az orosz tanítás, hogy próbálták lenyomni a torkomon, de nekem egy ilyen gombóc volt itt, és nem engedte, hogy lemenjen. Vagy pedig azért vannak, akik érdeklődést is mutatnak a dolog iránt.
Igen, ez nem úgy néz ki, mint a kötelező orosz tanítás, bár mondjuk én általános iskolában nagyon szerettem az orosz, nagyon jó tanárunk volt.
A lányok egyébként valamiért sokkal jobban, vagy sokkal inkább boldogultak, én legalábbis mi aztán, én azt láttam, hogy a fiúk azok valamiért nem ők nem emésztették
ezt. Én orosz tagozatos voltam, és már harmadikba tanulhattam.
Ez klassz, és meg is tanultad?
Hát természetesen nem.
Jó, oké, köszönjük.
Szóval, a kérdésre válaszolva, mi azt mérjük, és ennek a mérésnek az eredménye általában évről évre visszatérő, hogy 10-ből 9 diákot érdekelnek. A pénzügyi ismeretek, szeretne ilyet tanulni, örömmel vesznek részt ilyen országos játékokban is, és úgymond menő a pénzügyi téren otthonosnak lenni.
Hát a rulírozó hitellel csajozni lehet szerintem, hogyha valaki ezt így mellény zsebből előhúzza.
Jó, és közben az első randén a kamatos kamatszámítást elővezetett, szerintem annál is.
Az biztos. És ők jobban is teljesítenek, vagy csak valami ábránd van, hogy a pénz érdekli alapvetően, de esetleg az ismeretekben kevésbé.
Jobban is teljesítenek. Igen, tehát az a megfigyelés, hogy aki otthonról hoz már egy jó példát, a családi példa az megfelelő, és itt emelném ki a zseppénz szerepét például, hogy aki kap zseppénzt, illetve kap bizonyos keretek között egy megfelelő szabadságot a kis pénzügyei fölött, az jobban teljesít.
És a pénzével is jobban bánik? Vagy ez egy ilyen elméleti tudás marad, és esetleg kicsit elherdálja azt, amit
igen,
kap, vagy rosszul kezeli.
Ez később derül ki,
hogy az az igazi gyakorlat.
Ő milyen öngondoskodó, megtakarító, esetleg befektető lesz később?
Igen, egyébként ez személyiségtől is függ. Nekünk vannak egyébként személyiség tesztjeink, amit bárki kitölthet, van gyerekeknek is, felnőtteknek is, és megtudhatja, hogy ő milyen típus ilyen téren, de az biztos, hogy aki az iskolában, illetve megfelelő családi háttérrel már megszerezte az alapvető pénzügyi ismereteket, az utána, ha kilép a nagybetűs életbe, akkor már megfontoltabban hozza meg, körültekintőbben hozza meg azokat a fontos pénzügyi döntéseket, amelyek aztán évekre is kihathatnak.
Az ugye, azt mondtuk, hogy az elsődleges forrás, az ismeretek elsődleges forrása az a család. Hogyha ott mondjuk rossz példákat lát, azon tud-e fordítani az iskolai nevelés, vagy arra van-e valami, hogy ott sikerült-e eredményt elérni, és a pénzügyi tudatosságán javítani a diákoknak?
Hogyne, abszolút. Tehát, hogyha egy diák otthon rossz példát lát, például mondjuk a család egy adósság spirálba keveredett, és mondjuk ezt úgy próbálják megoldani, hogy nem bontanak ki semmilyen borítékot, ami jön a pénzintézetől.
És ugyanúgy lehet... sem próbálják fenntartani azt az életszínvonalat, ami már nem tartható, mert ugye itt különböztessük meg azt, ami valamiféle felelőtlenségből, tehát rossz gazdálkodásból ered meg, egy rossz élethelyzet is hozhat ilyet nyilván, ami nem feltétlenül lesz rossz példa, az egy nehéz helyzet, amiben épp lehet jó példa az abból való kikerülés, de a rossz magatartás az abszolút rossz példát is szül.
Így van, és tehát az iskolai tananyagok ebben nagyon jól tudnak segíteni, és az, hogy már 9. éve vannak ilyen tankönyvek, munkafüzetek az iskolákban, és tanulhatják a diákok, ez nagyon nagy előrelépés, és nekik is egy segítség. És hangsúlyozom azt, hogy olyan, amikor ilyen pénzügyi ismereteket akarunk átadni, akkor nagyon fontos az, hogy gyakorlatias példákat hozzunk. Tehát nem elméleti példák kellenek a diákoknak, hanem gyakorlati, ezekből tudnak aztán építkezni, előrelépni.
Elugrott. Egy hallgató kérdezi, hogy milyen iskolákban... hát igen, az volt a kérdés, hogy milyen iskolákban van ilyen oktatás, vagy ilyen tananyag, tehát hogy csak ilyen speciális, hogy... nem tudom, valamilyen gyakorlóiskola, vagy főleg a fővárosra koncentrált, de vidéken is elérhető, valami ilyesmi volt.
Milyen kérdés. Kiadványok igen, vannak, igen, mert igen. Egy csomó érdekes kiadvány született ezekről, így egyről beszélgettünk, de így, ha össze lehet foglalni, igen. az
tehát most úgy néz ki, hogy egy nemzeti alaptantervben elszórtan van jelen a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek oktatása, de általánosságban általános iskola harmadik osztályától egészen az érettségig minden év folyamon tanulnak pénzügyi ismereteket a gyerekek. A hallgatói kérdésre válaszolva, matematika tantárgy keretén belül, tehát a matematika munkafüzetes anyagoknak kb. A 10%-a ilyen pénzügyi gazdálkodási ismeretekkel kapcsolatos, illetve tanulnak még földrajz és történelemben is vannak olyan részek, ahol van pénzügyi ismeret, és általános iskola 8. osztályában, illetve 12-ben pedig az állampolgári ismeretekben egy külön fejezetet jelent a pénzügyi ismeretek, tehát ott kötelező. Vannak olyan iskolák, technikumok, ott viszont kötelező.
És önálló tantárgyként?
Igen, igen.
Kik tanítják ezt? Tehát a tanárok képzése is szükséges lehet, nem biztos, hogy mindenki pénzügyi szakképesítéssel vagy tudással rendelkezik, az meg, hogyha csak úgy fejből a saját tapasztalatait adná, hát az lehet, hogy kevés.
Nem, ez nagyon fontos kérdés. Bármilyen tanár jelentkezhet hozzánk, a pénziránytű alapítványnál ingyenes tanárképzések vannak, részt lehet venni 10-20-40 órás akreditált képzésen, és itt bár, tehát nem csak matematika tanár jelentkezhet ide, hanem földrajztanár is, vagy magyar tanár is, itt elsajátíthatják az alapvető tananyagokat, és azt, hogy hogyan kell átadni ezt hatékonyan a diákoknak, úgyhogy bármilyen tanár tud jelentkezni.
A pénzmúzeum maga hogy tud ebben részt venni, mert ott meg egy csomó olyasmi lehet, tehát akár a helyszínt is adhatja alkalmanként, rengeteg látnivaló, időnként csinálnivaló is van ott, tehát hogy csatlakoztok ebbe a programba?
Hát mi abszolút szeretnénk a pénzmúzeumnak az a célkitűzése, hogy a pénzügyi műveltséget, pénzügyi kultúrát fejlessze. Nagy öröm számunkra az, hogy 2,5 éve vagyunk nyitva, és minden nyitvatartási naptelt házzal megyünk. Most is november végéig le vannak foglalva, az iskolai csoportok jönnek, általában reggel 8-tól 3-4-ig vannak nálunk iskolai csoportok, jönnek vidékről is, Budapestről is, regisztrálni kell, és ingyenes a látogatásuk, és utána pedig az iskolai csoportokon túl pedig egyetemisták, felnőttek, idősek, bárki jöhet megnézni a pénzmúzeumot, hétvégén is nyitva vagyunk, és egy érdekes másfél órás kaland fogadja azokat, akik ide látogatnak. Van 53 nagyon érdekes installációnk, ahol elmagyarázzuk például, hogy hogyan működik a bankkártyás fizetés.
Alapvetően vezetettek a kiállítások? Tehát
igen, aki nem szeretne vezetetten részt venni, tud menni így magától is. És alapvetően regisztrációt kérünk, de hogyha valaki regisztráció nélkül jön, akkor sem zavarjuk el. Az a legjobb, és akkor tudnak a legtöbbet tanulni, hogyha vezetett csoportokkal
igen,
mennek 15-18
mondani,
fős csoportok.
Azért, hogyha kap egy kis magyarázatot is azok, vagy azon dolgok mellé, amiket éppen lát, vagy megtekint.
Így van, vannak az úgynevezett edukátoraink, és 15-18 fős csoportokban vezetjük végig a látogatókat, és utána megkérdezzük tőlük, van egy ilyen kis visszamérés, hogy mit tanultam, mi volt tényleg a legérdekesebb rész, és akkor általában a 12,5 kilós aranyrudat mondják, hogy hát azt megemelhették.
Az azért nincs mindenhol otthon.
Az értéke is ki van írva? Folyamatosan változó érte?
Tehát, hogy igen, folyamatosan változik az értéke, és ez egy kis aranytégla a magyarországi aranykészletből. És azt szoktuk mondani viccesen, hogy aki el tudja ezt lopni, olyan ügyes, akkor ez is viheti, mert nagyon be van biztosítva. Tehát meg lehet emelni a 12,5 kilót, nagyon szeretik, tehát ez egy élmény. És akkor, de ezen kívül lehet még bankjegyet tervezni, ott meg azt tanulják meg, hogy melyek a biztonsági elemek. De saját fényképpel, saját tervezésű bankjegyet lehet készíteni, lehet a pénzmúzeum keretén belül monetáris tanácstagnak fölcsapni.
Az igen.
És
az
akkor jó. Ilyen kis kormány segítségével irányíthatják, hogy mi történik akkor a gazdaságban, hogyha csökken az alapkamat, vagy
azért
hogyha
azt
nő.
Azért megnézni, hogy összevesznek a cimbik, hogy 25-tel vagy 50-nel csökken.
Egy gyors nyíltpiaci bizottsági ülésen ott egy kisebb marakodásba torkollik, igen, és esetleg a gáncsolás és földre vitel is előfordulhatott a srácoknál. Hát ez nagyon izgi. Még egy kérdés, itt a pénzmúzeumban van egy ilyen játék, a Money Sim. Ez hogy működik? Ezt hogy kell játszani?
Ez egy szimulációs játék. Egyébként nem csak a pénzmúzeumban lehet játszani, és egy kicsit vissza...
Online felületen megy? Vagy hogy van ez?
Igen,
vagy
igen.
Játék?
És, tehát ez egy online játék, és gyakorlatilag különböző karaktereket lehet fölvenni. Bárki a játék elején választhat bármilyen karaktert, és akkor különböző pénzügyi döntések következnek, és azt ügyesen meg kell oldani. Tehát, és akkor ugye az lesz a győztes, aki a legügyesebben kerüli ki az összes ilyen pénzügyi csapdát, de ez is arra vonatkozik, amit korábban mondtam, tehát, hogy nem elegendőek az ismeretek, hanem utána ezeket az ismereteket át kell fordítani a gyakorlatba, és jó döntéseket kell hozni, és ez a szimulációs játék is ebben segít.
Ez mennyire népszerű, hányan játsszák, azt lehet tudni?
Sokan, több ezren, de egyébként még visszatérve arra, hogy mennyire érdekli a diákokat, mennyire érdekli őket a pénzügyek világa. Általában egy-egy ilyen országos játékon, amit például a Magyar Nemzeti Bank vagy másokkal együtt közösen szervezünk, minimum 3-4 ezer diák vesz részt, de a tavalyi játékunkon több mint 10 000 diák vett részt. Tehát igenis, hogy érdekli őket, és szeretnek versenyezni.
Közben kiszámoltam, az a 12,5 kilós rudacska közel 300 millió forint, úgyhogy az egy jó challenge, hogyha azt valaki le tudja kapni onnan, akkor viheti, de félő, hogy nem jut vele messzire. Nem véletlen ez a felhívás, nyilván nem teljesíthető kihívás. Oké, hát köszönjük szépen, és hát mit mondanánk, hogy sikeresen tovább ezen az úton, nagyon fontos tényleg, hogy már fiatalkorban ez a pénzügyi alapműveltség magas szinten legyen, mert nyilván abból lesz olyan felnőtt, aki aztán jól átgondolja a pénzügyeit, akár a saját lakossági pénzügyeit, akár hogyha vállalkozási útra lép, vagy vállalkozói útra lép, akkor ott is segítheti. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Hergár Eszter volt a vendégünk, a Pénzmúzeum igazgatója.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
George R. R. Martin, amerikai író és forgatókönyvíró, az egyik születésnaposunk, lehet, hogy ott, amikor már szűkebbre vettük a listát, akkor nem
pont
emlékeztünk meg.
Kész.
Lehet, igen. A Tűz és Jégdala regénysorozat írója, ő, amiről felismerhető, vagy megismerhető, és őtől leidézünk egy aranyköpést, azt mondta, hogy alkalommal csak a bolond alacsonyítja le magát, amikor tele a világ olyanokkal, akik szívesen megteszik ezt helyette. Hát ez igen.
Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Nem tudom most, hogy állunk, vagy hogy állnak a fecskék ezzel a problémával, amit ez az áradás okozott. Ugye az útjukat nagyon megzavarta, legyengültek, alacsonyan repültek, az úttesten pihentek, aminek egy több... tehát nagy számú gázolás lett az eredménye, és nagy számú fecske populáció veszett oda. Az, hogy ilyenkor mit lehet tenni, illetve most mi a helyzet, hogyan segíthetünk, hogyan lehet javítani a fecskék helyzetén, azt Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével nézzük át, beszéljük meg, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük ott szerintem, hogy miért volt ez a nagy a híreket is elérő, elég komoly fecske pusztulás. Mediterrán ciklonok eddig is voltak, lehűlések voltak, sok eső előfordult.
Igen, tehát a laikus szemlélőnek nem olyan nagy jelentős változás ez más szélsőséges időjárási viszonyokhoz képest, hogy ilyen problémát okozzon a fecskék vonulásában.
A fecskék életét mindig is ez befolyásolja legjobban, mivel olyan jól repülnek repülő rovarokra vadászomodárként, hogy nincs állományszintű ragadozójuk. A legfontosabb állományszabályozó az esetükben az ilyen időjárási szélsőség. Tehát az év 365 napján éri őket, fenyegeti őket és gyakran éri őket ilyen jelenség, csak ez most Magyarországon történt éppen, de szó nincs arról, hogy itt valami fecske Armageddonról lenne szó. Fecskék egy töredékét érte ezt csak, már onnan is tudjuk, hogy egyébként már kedden, szerdán és ezekben a percekben is, hogy beszélünk, elképesztő fecskefelhők vannak például a Balaton térségében és Tokaj térségében, a Tiszánál is.
Tehát összeszedtek magukat, regenerálódtak és folytatják útjukat.
Igen, tehát ugye azt tudni kell, hogy az azévi szaporulat 70-90%-a egy éven belül elpusztul. Na most a fecskék esetében ez nem úgy történik, mint a legtöbb madárnál, hogy akkor ragadozók szépen szedegetik össze őket, és akkor így csökken az állomány, hanem őket általában ilyen időjárási szélsőségek érik, de a madarak nem védtelenek. Tehát éppen azért, mert az ilyen szélsőséges időjárás nagyon veszélyes lehet számukra, ezért 2-3 nap távolságból, 1000 km távolságból érzékelik a madarak, és elvonulhatnak, elhúzódhatnak, délebre mehetnek, vagy dönthetnek úgy, mint Magyarországon egy csomó fecske, hogy jó kondícióban vagyok, 3 nap alatt kiülöm a Balaton térségébe, és itt madarak is folytatom a táplálkozást, a vonulási felkészülést, mert egy elképesztő időjárási radarokon is látható nagyságrendű árvaszúnyog rajzás volt a Balaton térségébe, tehát ott ezt a helyzetet egy kicsit ez is súlyosabbá tette már így az átlag szemlélő számára.
Egyébként meddig mennek a fecskék? Hol telelnek?
Közép- és Dél-Afrikában, és úgy vonulnak, az a vonulási stratégiájuk, hogy megfelelő kondícióba kerülnek, és felrepülnek, és 3-4-5 napig folyamatosan a nap 24 órájában repülnek, egy nagyon kényelmes 50 km per óra körüli sebességgel. Ez azt jelenti, hogy játszva megtesznek naponta 1000-1200 km. Ez azt jelenti, hogy 4 nap alatt lent vannak Közép- és Dél-Afrikában.
Én még leragadtam ott egy pillanatra, hogy nincsen természetes ellenségük. Hogy? Mit tudnak?
Állományszintű.
Aha, igen.
Nagyon egyszerű, hogyha nekünk fogócskáznunk kellene, szeretnénk-e és milyen hatékonyak lennénk leíti apacsolni Usain Boltot.
Jó, ez megmagyaráz sok mindent, igen.
Tehát egyszerűen ugye ez nem éri meg ezzel velük táplálkozni. Persze elkapnak, mit olyan kabasoljon, rá tud szokni mondjuk egy parti fecsketelepre, egy nagyobb fecsketelepre, és ott elkap néhányat, de alapvetően nem tudják állomány szinten szabályozni, és ugye olyan sok az utód, mivel ugye a mindenféle környezeti hatás miatt a 70-90%-uk elpusztul, azért van ilyen sok, hogy maradjon azért néhány, aha, a néhány év múlva elpusztuló öreg, tehát a szülőpár, a hím és a tojó helyében. A fecskék esetében a lakosság számára rendkívül megrázó, drámainak tűnő módon, ez így zajlik le ilyen tömegével, amióta világ a világ. Itt a probléma nem az, hogy vannak ilyen esetek, hanem az, hogy az emberi tevékenység, például a klímaváltozás miatt, az ilyen esetek mondjuk Magyarországon nem 100 évente 3-szor vannak, és akkor utána 30-50 éven keresztül a fecskállomány tud regenerálódni, hanem évről évre egyre gyakrabban, gyakorlatilag a magyarországi vagy az európai fészkelő területen, a tavasz és az őszi vonulás során és a telelő területeken minden négyzetkilométeren ilyen és hasonló tömeges állománypusztító tényezők miatt omlott össze a magyarországi fecskállomány.
Ilyen esetben tudunk-e tenni valamit, kell-e tenni valamit, mert ahogy mondod, ugye ez viszonylag természetes folyamat, csak most
igen,
nálunk történt és koncentrál.
Akkor megint ilyen kicsi szenzáció hajház hírekbe botlottunk bele, tehát ezek szerint valami nagyon kicsi területre vonatkozhatott az, hogy a fecske állománynak a 75%, vagy annyi volt, 25 vagy 75, látom, most már nem tudom, de aztán a negyedéről írták, hogy elpusztult, nagyon soknak tűnt, de hát akkor erről szó nincs a magyarországi állomány szinten, ez a lényeg.
Nem tudjuk, azt majd jövő június 10-e körül tudjuk megmondani, hogy ez érintette valamilyen szinten a magyarországi állományt, ha azt tapasztaljuk, hogy a vonulásból visszatérő, fészkelő egyedeknek a száma esetleg csökkent. Tehát az abszolút, ugye, hogy most van-e értelme, vagy nincs, hogyha egy populációbiológus, biológus, ökológus hallgatótól megkérdezi vizsgálatanár, hogy van-e értelme megmenteni egy madarat, és ő azt mondja, vagy így menteni a fecskéket, és ő azt mondja, hogy igen, akkor megbuktatja a tanár. Aha. Hogyha ez a diák mondjuk jár szociológiára, szociálpszichológiára, és a szociálpszichológus tanár megkérdezi, hogy természetvédelmi szempontból egy ilyen madármentésnek, ilyen tömeges lakossági összefogásnak van-e értelme, és ott azt mondja a diák, hogy nincs, akkor megint megbuktatják, mert hogy a természetvédelem az egyrészt szól a fajok megőrzéséről, megtartásáról, ilyen nagyságrendben, tehát amit most az emberek kézzel megfogtak, bevittek, vagy ők gondozták, ez az ezredrész töredékének, az ezredrészének, a töredékének, stb. Tehát ez nem kimutatható. Tehát Magyarországon azt tudjuk az időjárási radarokból, hogy legalább 3 millió fecske volt pénteken az országban. Aha. Most ebből néhány száz, mondjuk legyen 5000-et bevittek madármentőhelyekre, ott a dolog logikájából következő sajnos 24-48 órán belül ezek 60-70-80%-a elpusztult. Egyszerűen nem lehet mit csinálni, mert amikor péntek reggel 8-kor elkezdődött a káosz, ahhoz képest, hogy tömegesen pusztultak el a nem megfelelő kondíciójú madarak, ami vasárnap dél után és hétfő reggelre következett be, összességében 3 nap sincs, és ráadásul ez még nehezebb a dolog, mert melyik fecskét lehet elkezdeni megmenteni, ami leesik a földre. Ami leesik a földre, vagy lent van az úttesten, az a madár szó szerint néhány perc, maximum 1-2 órára van az éhenhalástól. Na most néhány száz, néhány ezer madarat egyesével kézbe véve megetetni az éhenhalás szélén, ez kivitelezhetetlen.
Világos. Akkor az volt talán az egyetlen és logikus lépés, hogy a 71-esen, ahol ez koncentrálódott, ott egy sebességkorlátozást vezettek be, hogy akkor legalább ne ilyen gázolásos halált lejjenek, vagy én nem tudom
kicsit. Igen, de nagyon fontos, és azért ezt is olyan nagyon fontos, hogy beszéljünk, ugyanis kértük is az embereket, hogy ne fékezzenek benn. Tehát megy az ember, utazik, nem számítunk fecskékre az úton. Beléjük ütközünk, óhatatlan az az első ösztönös reakciónk, hogy vészfékezzünk. Aha. Ez a legveszélyesebb egyik közlekedési szituáció. Nem szabad, mert nem szabad, hogy emberek halljanak bele, mert nem lehet mit csinálni. Tehát nagyon sok ilyen volt, hogy mert előzés közben miért nem tett bármit valaki. Hát az előzés közben nem nagyon lehet vészfékezni a fecskék miatt. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni, és hangsúlyozom, tehát azért is beszélünk erről ilyen sokat, hogy megnyugtassuk az embereket, hogy bár úgy tűnt, minthogyha valami hatalmas, hihetetlen, soha nem látott vészhelyzet lenne. A legutolsó ilyen egyébként Magyarországon, így szeptemberben 2008-ban volt, de a Madárgyűrűző Központ vezetője most küldött anyagokat, hogy 1931-ben, szintén szeptemberben ilyenkor, akkor volt egy ilyen nagy eset, tehát 31-ben fűtött extra express kocsikkal az olaszországi vonathoz kapcsolva vittek le 20-30 ezer fecskéket, és fontolgatták, hogy repülővel vigyék le. Ugye arról sajnos nincsen hírünk, hogy ebből mennyi élte túl az utat, mert itt hangsúlyozom, itt arról van szó, hogy amikor egy fecskét fel tudok venni a földről, akkor annak lehet, hogy már csak percei vannak. Igen. Addig, hogy éhen pusztuljon.
Oké, nagyon köszönjük, hogy beszéltünk erről, azért minden esetre ez egy fontos sokkal téma volt. Látunk, így is van, köszi szépen, szép napot!
Én is köszönöm, szervusz. Viszont kívánom, szervusztok!
Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgettünk.
A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
És itt van velünk a vonalban Gajdos Tamás, sportmotivátor, televíziós műsorvezető, újságíró, aki hétvégén Gyömrőn megnyerte a senior, vagy Masters 5 tusa világbajnokságot a 60 és 70 év feletti kategóriában, egy szenzációs futással a végén, meg hát egy zseniális cipőválasztással mondhatjuk.
Igen.
Először mesélj kérlek erről, aztán utána majd motiválunk a mozgásra még.
Oké, hát köszönöm az érdeklődést, szervusztok, köszönöm a hallgatókat is. Igen, hát ez mindig egy érdekes taktikai dolog, mert tényleg, hát ahogy mondják, egy bizonyos autógumi reklámjában is van, hogy mit ér az erő, hogyha nem tudod átvinni a talajra valami ilyesmi. Mm-hmm. Tehát tényleg ez van, hogy én ráadásul egy nagy darab ember vagyok, már viszonylagos, hát 86 kiló, mégis a 190 centis magamságomhoz az ideálisnak mondható, de a mély talajon azért az ilyen testtel nehezebb mozogni, mint a könnyed, kis, vékony, etióp futóknak, mondjuk, akik 40 kiló súlyt nyomnak ugye vasárgyal együtt. Na, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan tud elrugaszkodni, és hát a hétvégén egy nagyon, nagyon sáros, mélyen felázott talaj volt, és hát ebben valamilyen trakciót muszáj volt biztosítani a talaj felé, és hát erre a legkiválóbb a tájékozódási futásból ismert, és ott használt a focicipőköz hasonlatos stoplis cipő, ami remekül kapaszkodott a mély homokon is, mert egy része ugye a lovardában egy mély homokos részen volt a távnak kijelölve, másik része pedig kint sáros füves részeken, és ott is ez egy hasznos dolognak bizonyult. Talán egy apró kis taktikai fogás volt, ami segített, de nem ezen múlott, bár a futószámnak döntő jelentőség volt kétségtelen a végső győzelem megszerzésére.
És hogy néz ki ez a 5 tusa, ami 4 tusa volt?
Négy,
milyen
igen.
Számok voltak benne? Pontosan.
Hát ugye itt az van, hogy már a hozzám hasonló élevedett korú 60 feletti fiatal embereknek, mert azért mind még mindig fiatalan tartjuk magunkat, csak kicsit régebben vagyok fiatalok.
Ja, így van.
Szóval, hogy van egy választási lehetőség, főleg a magamfajtáknak, akik nem ős öttusázók, tehát eleve nem a lovaglással vegyített öttusát tanulták. Akik azt gyakorolták az elmúlt 50 évben is, azoknak lehetőség volt a lovaglással kiegészített teljes klasszikus palettát végigjátszani. A többség, vagy a fele, nagyjából több, mint a fele a mezőnek, az a tetratlon, vagyis a négytusa számban indult, ami az úszás, vívás, futás, lövészet klasszikus négyes a lovaglás nélkül, és hát ebben kellett megméreckedni. Végülis több mint 100 része volt összesen, az én korosztályom a 24, a kategóriám a 12 induló, úgyhogy az így sem voltunk kevesen, és hát mondom, ezek javarésze egykori öttusázó volt, tehát különösen azért volt egy nagy kihívás számomra, hogy bár van némi előzetes tapasztalatom a lézerrán, vagyis az öttusa kombinált számát tekintve, mert hogy azt a 5 évvel ezelőtti Kincsenparki felnőtt VB kapcsán, amikor kipróbáltam, ott is volt egy Masters világbajnokság történetese, és megnyertem. Azóta még további 5 alkalommal sikerült ezt megcselekedni, és hát erre alapozva buzdított az öttusa szövetség vezetője, a klubomat, Rion SC, aki a helyszín biztosította a versenynek, hogy hát próbáljam fölvenni a másik két számot, az úszást is, ami ugyancsak elég gyengécske szakágon, és hát a vívást azt abszolút nulláról kellett megtalálni.
Ezt főleg ezt akartam megkérdezni, hogy az honnan jön, mert az, hogy az ember elkezd futni, elkezd úszni, már még a lövést is valahogy így a klubok, de a vívás az egy speckó dolog.
Nagyon, és ebben nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet tényleg az összes sportársamnak, Rabat Illa, akivel végig is ott egy csapatban is vívtunk, vagy Párdi Róbert, aki szintén egykori öttusázó, kiváló versenyző volt, most csak nézőként volt ugyanott, vagy Csikós Attila, aki az egész szenior szakágat tulajdonképpen vezeti és terelget minket, szintén kiváló öttusázó, maga is részt vett a versenyben a pentatlon szakágban, ők is nagyon szépen sikeresen szerepeltek csapatban, váltóban egyaránt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, mert volt némi alapom ugyan egy vívómestertől is 5 évvel ezelőtt, akkor az Európa-bajnokságba rángattak így bele, tehát az mondjuk tényleg egy minimális néhány hét volt. Most se volt sokkal több időm, 2 hónap volt felkészülni, és hát ez alatt, hát valahogy úgy, mint a Starboxban a teniszező, akiből boxolót képeznek, valami olyasmi volt. Most annyi példáján felbuzdulva. Ez körülbelül annyi volt az eredménye is, de érdekes módon mármint a technikai fejlődésemet illetve, de érdekes módon az eredményekben konkrétan, tehát a csörték során többet sikerült nyernem, mint veszíteni, azért azt mondják, hogy elég jó arány, 50% még a profiknál is, ahol ezt eléri. Úgyhogy 12-szer nyertem, 11-szer kikaptam, ez nem a rossz, és így nem kerültem túl nagy hátrányba, mindössze 1 perc, 10 másodperc hátrányból indultam az utolsó számnak, ahogy aztán a lövészet és futás kombinációjában sikerült feljönnöm és megelőzni a vetétársakat.
Egy csomó sportágot űzöl. Hogy tud ezeket beosztani? Mert általában azért a futáshoz kapcsolódnak, de azért elképesztő sokat sportolsz, és ez tök jó példamutatás, és tájfutóversenyeken is szoktalak időnként látni, és ugye abszolút szenior világbajnoki eredményeid is több sportágban vannak. Ez mi alapján döntesz, vagy éppen melyiket, vagy hogyan?
Hát az alap a futás, jó mondod, igen, minden sportának az alapja a futása, hogy azt annak idején Peter Di Pál, illetve Monspart Sarolta is megírták könyvükben, illetve vallották, hogy a láb mindig kéznél van, tehát a legegyszerűbb sporteszköz tényleg. Hát én ugye abból indultam a tájékozási futásból, még Monspart Sarolta inspirációja körülbelül 50 éve, és aztán ez úgy rajtam maradt, később atlétaként versenyeztem, és aztán minden egyéb sportágban ugye a futás adja az alapot, valahogy az erőlétem megmaradt, hát nyilván sose álltam le, tehát én mindig is mozogtam, ha nem is versenyeztem, volt egy 20-25 év, amikor tényleg csak ilyen utcai futóversenyeken néha indultam, de inkább csak magamnak futottam, vagy kerékpároztam, és ez egy 15 éve fordult komolyra a dolog, mikor nagyjából az 50-es kategóriába beleöregettem, és akkor a nyíregyházi szenior atlétikai EB szervezői gondolták úgy, hogy jó ötlet lenne, ha elindulnék, mert ott is segítettem a sportág népszerűsítésem, és aztán azóta ez így maradt, és egy picit megvan szintén megviselt azért a sok futás, meg a futball is közben belerángattak öreg fiúk csapatba, és az szétnyírta a térdemet, volt 2 meniszkusz műtéte mindkét térdemen, és akkor azt javasolta a sportorvos, hogy hát talán kíméljem a lábamat, nem kéne annyit futni, mert mondom, mit lehet csinálni? Hát az úszás, meg egy kicsit a kerékpár, hát akkor ezeket gyakoroltam néhány hónapig, és aztán ebből lett a triatlon, mert hogy a Krokó Péter barátom, még belerángattak annak idén 2014-ben a az Ironman 70.3 Budapest rendezvény sorozatban emlékeztek, három évi csodálatos versenyek voltak, több ezer részevől a kopaszigátnál.
Elég szomorú körülmények között lett vége, és tök jó lenne, még mindig reménykedünk,
hogy egyszer újra
igen.
Szóval triatlon így lett, egyébként a duatlon, igen, hogy ne legyen unalmas, és ne legyen még vége, hamar a nyárnak, még azért a hétvégén a duatlon rövidtávú bajnokságon indulok Ajkán, az egy ilyen 10-40 és 10 km futás, 40 bringa és 5 km-es futás lesz megint csak, ezt az ajkai szóba futók remek
klubja rendezés, csak egyet, egyetlen percünk maradt, azt viszont arra használnánk, hogy hol lehet téged követni, illetve egy csomó helyen próbálod terjeszteni az igét, hogy sportoljunk, mozogjunk, milyen projektekben vagy abszolút, benne, miket, ezt gyorsan foglald össze kell.
Egyrészt egy kicsit rímel a tíműsorotok címére is, az a címe az új oldalnak, ami szabadidős sportprogramokat fémjelzésedben én is tevékenykedem, Németh Balázs barátom vezetésével, aki a atlétikai VB vezérigazgatója volt ugye egy évvel ezelőtt. Az a neve, hogy holmozog.hu, itt mindent meg lehet találni szabadidős sporttal kapcsolatban, ami létezik, tehát hangsúlyozta nem versenysport, szabadidős sport, hol menjünk futni, síelni, teniszezni, kirándulni, bármit. És hát többek között ebben, vagy az öt próba mozgalomban, ugye, ami a nagy sportág választónak az égis alatt olimpiai bajnokokkal kiegészülve engem is megtiszteltetésért, hogy bevontak oda nagykövetként, népszerűsítjük a sportot. Illetve hát én magam a Facebook oldalamon Gajdos Tamás 60, ez a címe, több mint 20 ezer követővel rendelkezik, és hát mindenféle programokat és a magam élményeit és sport tapasztalatot osztom meg, valamint most már egy hónapja Rákos mentén a Starbox helyszínen a Rizlevente sportcsarnokban minden csütörtök este 6-kor ingyenes közösségi futást szervezek, vezetek az ottani sportcsarnok vezető hölgyel, Danada Judittal karöltve, és hát oda is várjuk a mozogni vágyókat. Szuper. De mondom, bármiben, bármikor, bárkinek nagyon szívesen segítek, hogyha szeretne a mozgás útján elindulni, és pussunk át egy egészségesebb életbe, ez is a szlogenünk ebben a közösségi futómozgalomban.
Szuper.
Nagyon jó, és inspiráló. Köszönjük
és
szépen.
Köszönjük, és inspiráló, és sok sikert hozzá.
Nagyon köszönöm. Sportos, szép napot, jó
étvégét.
Szia.
Gajdos Tamással, sportmotivátorral, televíziós műsorvezető újságíróval beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.